Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! 507 oldal, majdnem 2 kg, 155 egyház, 736 fotográfia. Hát ezzel így a leltár nagyon szűkre sikerült, de lényegében néhány paraméterét ismertetem annak a kiadványnak, amelyet albumként jellemzett az egyik tárcs szerkesztő. Az Egyisten tiszteletére a címe, a 450 éves unitárius egyház gyülekezetei az alcím, és a címlapon a csekefalvi templom tornya van, ha nem tévedek, ha pedig tévedek, akkor ki fog engem igazítani, Bálint Róbert Zoltán tiszteletes úr, mészkői lelkész, a kötet főszerkesztője. Köszönöm, hogy eljött a stúdióba.
Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kolozsvári rádió hallgatóit. Az összegzés az úgy rendben van, talán annyi kiegészítést tennék, hogy a társszerkesztő Kovács Sándor professzor úr fogalmazta meg a kötetnek a műfaját. Ő azt mondta, hogy több, mint album.
Igen, ebből indult ki tulajdonképpen, hogy az albumnak egy extenzióját, vagy egy hát extrapolált értelmezését javasolta a lanszáláskor. Ő egyébként egyháztörténészi minőségében vett részt ebben a munkacsoportban, 11, így ahogy volt egy 11-es válogatott, aztán még gravitáltak ott a kiadvány holdudvara környékén még szakemberek, úgyhogy grosso modo egy olyan 20-25 ember munkáját kellett koordinálni.
Mondjuk szűkebb volt az a kör, akivel, hát úgy mondjam úgy, hogy havi szinten, vagy fél éves szinten kellett tartani a kapcsolatot. Nyilván a kör sokkal szélesebb a 25-nél, hiszen a kötetnek az egyik jellegzetessége az, hogy az alapszövegek, az egyházközségi történet írásoknak az alapszövegei az a lelkészektől származnak. Tehát azt jelenti, hogy tulajdonképpen majdnem minden egyházközségi leírásnak a hátterében egy lelkésznek a munkája áll, aki az alapszöveget elkészítette, és aztán az idő, a folyamat során ezekből kellett dolgozni. Innen indultunk ki, és több-kevesebb átalakítással érkeztünk meg a végső eredményhez, ami valójában egy jó hosszú idő volt, de többször átgondoltuk a szerkezetet. Tehát az alap megvolt, a kiinduló pont megvolt, de ami természetesen jellemző volt ezekre az első szövegekre, hogy a hangsúlyok máshova tevődtek a lelkészek részéről. A történet az úgy kezdődik, hogy Kovács Sándor meg Molnár Lehel,
a levéltárosa az egyháznak,
igen. Összeállítottak egy kérdőívet, amit minden gyülekezetben, minden lelkésznek elküldtünk. És
ez garantálta azt, hogy némileg szabványosított információk vagy szövegek érkeznek, tehát egyfajta egyenruhát kaptak ezek a textusok.
Igen, hát meg voltak adva paraméterek is, tehát hogy mennyi kellene legyen ezeknek a szövegeknek a terjedelme, illetve volt 5 fő kérdéscsoport, amiköré ezeket a leírásokat fel kellett építeni, meg voltak adva a támpontok, mikre vagyunk kíváncsiak például.
Soroljuk ezeket, az 5-ből maradt 4 aztán végül.
Igen, illetve még kiegészült, tehát egyrészt a település történetére vonatkozó alapinformációkat szerettük volna begyűjteni, akkor az unitárius közösségre vonatkozó információkat, az épített örökségre vonatkozó információkat, itt elsősorban nyilván a templom, de
papilak, iskola, egyéb ingatlan.
Így van. Aztán hát az ingóságok, orgonák, harangok, klenódiumok, és az 5. nagy csoport az, meg itt még a textíliák is képben voltak az elején, aztán az 5. csomag az a lélektükör elnevezésű kérdéskör volt, ahol a hagyományokat, helyi szokásokat, jellegzetes, unitárius vonatkozású dolgokat próbáltuk begyűjteni. Hát, ahogyan mondtam, elég egyenlőtlenül írottak meg ezek a szövegek, a hangsúlyok is bizonyos esetekben mondjuk a templom leírásokra fektetődtek, máshol írtak a hagyományokról, de a legtöbb esetben például az 5. kérdésre a válasz nagyon sekély volt, úgyhogy úgy döntöttünk végül, hogy ezt elhagyjuk.
Ezek döntéssorozatok, tehát a szerkesztés ugye egy hosszúra nyúlt, vagy az elképzeltnél hosszabbra nyúlt talán folyamat. Erről is érdemes szót ejteni, hogy mennyire kezd türelmetlenkedni a fő szerkesztője egy kiadványnak, amikor látja, hogy nem abban a ritmusban, és nem abban a minőségben érkeznek a megrendelt vagy bekért szövegrészek. De hogy folyton azt kellett nézni, hogy van egy cél, van egy története ennek az anyaggyűjtésnek, ami időnként átírja, vagy árnyalásra készteti az eredeti elképzelés, átgondolására készteti a szerkesztőket. Ez mennyire tűnt úgy, hogy akkor most kompromisszum, hogy ettől talán kevésbé lesz úgy értékes, vagy akként értékes a kötet, ahogy eredetileg ez megfogalmazódott.
Tulajdonképpen én úgy érzem, most a kötet végére érve, hogy hát kompromisszumot nem kötöttünk, saját magunkkal csak és az időnkkel, és ez alatt azt értem, hogy a kötet reményeim szerint sokkal jobb, mint amit első látásra ebből kihozni volt lehetőségünk. Úgy gondolom, hogy tulajdonképpen az eredeti első elképzelést messze meghaladja az, amit most az olvasó a kezébe foghat. Tulajdonképpen úgy kezdődött ez az egész történet, hogy...
450 éves lett az egyház, igen, és akkor itt mindenki beindult, hogy mit kéne kitalálni ahhoz, hogy méltó, megfelelő, stb. Ilyenkor van egy ilyen évfordulós frász az emberekben. Bárki, mi is megéltük ezt rádióként 70 évesen, és akkor el tudom képzelni, hogy ott ment az agyalás.
Hát igen, már korábban elkezdett az egyház készülni a 2018-as 450 éves évfordulóra, és hát rengeteg kiadvány jelent meg ebben az időszakban, meg hát voltak emléki elhagyások, szoboravatások, különféle rendezvények, tehát egy hatalmas kavalkád volt, és tulajdonképpen úgy is tekintem ezt a kötetet, mint ennek a lezárását, hiszen nem csak 2018-ban, hanem 2019-ben, 20-ban is jelentek meg kiadványaink, illetve nyúltak át rendezvényeink a jubileumi év utánra.
Valahol akkor szerencsés is, hogy bekövetkezett ez a csúszás késés, mert lehet, hogy a sok esemény, avatás, fesztív alkalom között nem találta volna meg azt a súlypontot, azt a figyelmet, amit most.
Igen, tehát egy lett volna a többi között, ugye itt azért megjelent egy kötet a festett templomi bútorzatokról, Balassa Emiván tollából, ami ugyancsak ilyen szép látványos fényképekkel ellátott, alaposan dokumentált kötet, vagy ugyanekkor jelent meg az Unitárius Egyház történetének harmadik kötete, a gyűjtőlevéltár és a nagykönyvtár gondozásában, tehát azok is eléggé nagy dobások voltak, nagy durranások voltak, és plusz közben folyamatban van, már megjelent az első kötete a Magyar Unitárius Orgonáinak, a leírásának, Enyedi Pál és Márk Attila munkájának köszönhetően, tehát tulajdonképpen folyamatosan jelentek meg kiadványok, meg volt még legalább talán 20-at fel lehet sorolni, amelyek erre az időszakra jelentek
Balázs
meg.
Ferenc kötetek.
Balázs Ferencnek is tulajdonképpen, tehát Balázs Ferenchez kapcsolatú három kötet, ugye egyrészt kiadtuk a verseit, ami egy premier, tehát még Balázs Ferenc verseket külön egy kötetben megjelentetni senkinek sem sikerült, és akkor a meséket, illetve a mese folyamot, ez is részét képezte ennek a folyamatnak. Tehát, hogy sok minden volt, tulajdonképpen lehet, hogy jó is így, hogy ezzel zárjuk. Na most eredetileg úgy képzeltük el, hogy beérkeznek ezek a szövegek, és hát ilyen olvasó szerkesztői átnézés után ezek publikálhatóak lesznek, hozzarendeljük a fényképeket, ugyanis közben egy fotópályázatot hirdetett az egyház, és több fotós jelentkezett, és végül 5 fotós bízott meg az egyház ezeknek a gyülekezeti fényképeknek az elkészítésére. Itt nyilván
itt
nem csak a templomokat,
profikról
van szó, így van, tehát volt egy útmutatójuk, egy ilyen szamárvezetőjük, amely alapján meghatározott számú, minimum, maximum számú fotót kellett készíteni az egyházi ingatlanokról, ingóságokról, tehát fényképek készültek nem csak a templomokról, hanem a temetőkről, a harangokról, az egyházi környezetről.
Azt lehet tudni, tiszteletes úr, hogy a 736 megjelent fotón kívül mennyi van még, úgymond betárolva, tehát ami nem került a kiadványba, de nyilván ott van, újra rá lehet keresni, tehát tulajdonképpen nem vesztek ők el, csak éppen nem a kötet részeiként vannak jelen.
Hatalmas képanyag gyűlt össze ennek köszönhetően tulajdonképpen...
10-szer ennyi fotó, és akkor ebből... Nem. A szelekcióra vagyok kíváncsi, hogy
hát a szelekció az egy ilyen, én úgy tippelem, hogy egy olyan 40 ezer, 35-40 ezer fotó készült el. Azért tippelek csak, mert időközben ezek a fotók még kiegészültek új fotókkal is, úgyhogy egy darabig úgy számon tartottam, de bevontunk később gyülekezeti fotókat is, olyan fotókat, ahol a gyülekezetek tagjai látszanak, nyilván ahol volt megfelelő minőségben, úgyhogy ezzel kiegészült az anyag. Hatalmas fotódokumentációnk van. Úgy kell elképzelni, hogy például a klenódiumok, a kelyhek körbe vannak fotózva, tehát, hogy egy-egy kehelynek ennek a lefényképezése is több mozzanatot vont magába, ugyanez van a harangokkal is, tehát rengeteg fotónk van, ami természetesen nem csak erre a kiadványra korlátozódik felhasználhatóságában, hanem jövőben is bármikor használható az egyház számára. Nagyon fontos volt ilyen szempontból is a fotók elkészítése, hiszen tulajdonképpen számot vetettünk, dokumentáltuk fotókon keresztül azokat az értékeinket, amelyek ott vannak a birtokunkban, és nem feltétlenül biztos, hogy központi vezetés szintjén van erről ismeret. Benne vannak nyilván a levéltárakban, a leltárakban, a gyülekezeti leltárakban, de csak egy egyszerű példát hozzak fel, ott van az egyik kisebb gyülekezetben, egy leány egyházközségben, ahol hát nagyon megapadt már a közösség, olyan 30-on alul van a gyülekezeti tagok száma, és sikerült felfedezni éppen a szerkesztési folyamat során egy olyan úrvacsorai kenyérosztó tányért, amiről kiderült, hogy annó Balcsai Ákos fejedelemnek készítették. És ott van ennek a kis leányegyházközségnek a birtokában.
Jára onnan kerülnek el szintén klenódiumok, és valahol Enyed környékén egy ékszerésznél lelik meg. Ugye ez a 848-as, 49-es dúlás következménye, és vásárolják vissza. Ilyen úgymond sztorik, történetek, anekdotába vagy tanmesébe illő villanások hányszor szakították meg, vagy úgymond tagolták ezt a szerkesztési folyamatot, hogy akkor hopsz, itt van megint egy érdekes, egy csemege, úgymond.
Igen, kerültek elő ilyen dolgok. Tehát ugye egyrészt érdekes, az Abrudbányán volt egy gyülekezetünk, amely már nagyon régóta megszűnt, a templomot is. Most éppen egy felújítási folyamat révén a helyi önkormányzat próbálja a közösségi szolgálatnak visszaadni, de a templom már nincsen az Unitársegyház birtokában.
A harangját Szent Mihályra, az egyiket szülőfalumba juttatták, ez most derült ki számomra. Tehát jó, hogyha az ember szétnéz a saját portáját is, jobban megismeri. Igen, és akkor...
Így van, annak is kalandos a története, igen, hogy jutott le, hogy került a Szent Mihályi templom tornyába. A másik harang, úgy emlékszem, hogy éppen Járában van, mert ugye az 1848-49-es betörés következtében
a templom égetés is volt.
Igen, és elégtek, tehát elpusztultak a harangok is. Akkor a klenódiumok, az abrudi klenódiumok például a Kolozsvár monastori gyülekezetnél találhatóak meg, de még több gyülekezetben is, tehát ezek továbbra is betöltik a feladatukat, ellátják a hivatásukat. Meg aztán voltak ilyen érdekes dolgok, amikor sikerült ráakadni egy olyan kolozsvári klenódiumra, amely egy székelyföldi gyülekezetben van, és a 16. századi készletnek a részét képezte valamikor.
És azt mondta Ránc Norbert tiszteletes, hogy még mindig nem kapták vissza, ott helyesbítette, hogy tulajdonképpen még folyamatban vagyunk.
Igen, én úgy tudtam, hogy már visszakerült az eredeti helyére, de kiderült, hogy hát egyelőre csak a beszélgetések kezdődtek el, meg hát a nagyajtai gyönyörű kelyhet, vagy úrvacsorai poharat, azt új székelyen fedeztem fel, és igazából próbáltuk lenyomozni, hogy ennek mi az oka, hogy került oda, egyelőre még nem sikerült dűlőre jutni. Meg természetesen voltak ilyen szomorú események is, az én személyes vonatkozásomban ugyanis sokáig úgy tudtuk, hogy a püspökségen, most pedig a Vallásszabadság házában levő múzeumban található éneklőszék, 18. századi éneklőszék az mészkői, aztán a kutatások rendjén Kovács professzor úr felfedezte, hogy hát semmi köze mészkőz, úgyhogy én szomorúan vettem ezt tudomásul, hogy az az érték nem a mi tulajdonunkat képezte, valamikor jó lett volna visszaszerezni.
Hogyha a helyi közösségeket nézzük, ugye itt tulajdonképpen 155 egyházközségről van szó, meg hát leányegyházközségek, szorványok és társegyházak. Mi a reakció? Most nyilván a helyi lelkészeket ez dinamizálta, újra gondolták, megint megnézték azt, amiről úgy tudták, hogy mindent ismernek, aztán rájöttek, hogy őket is meglepi egy-egy új mozzanat. Mennyire fogja ez a önismeretet / önértékelést, ha nem is felsrófolni, de egy bizonyos szinten tartani, hogy viszont látják egy ilyen testes díszkiadásnak is minősülő, tehát jó minőségű papíron megjelentetett keménykötésű kiadványban, albumban magukat. Nyilván ez a percepciót csak így előre vetítjük, hogy vajon mi lehet a reakció. Még nagyon friss a kiadás. Azért bele lehet gondolni, hogy ez mit fog majd generálni ez a kiadvány.
Minden ilyen folyamat az adatgyűjtéstől, az adat leírásig, az összefoglalókig tulajdonképpen egy önmagunkkal való szembenézés. Most nyilván mindenki másképpen, más intenzitással végezte el ezt a munkát. Volt, aki nagyon komolyan beleásta magát, levéltári anyagokat használt fel. Voltak szerencsések, akiknek rendelkezésére állt már mások által, vagy éppen önmaguk által megírt egyházközségi monográfia. Ők nyilván akkor ezeknek az adatait gyűjtötték össze, vonatolták és küldték el a válaszként a kérdőívre. Attól függ, hogy ki mennyire ásta bele magát ezekbe a dolgokba. Nyilván voltak, akik lelkesedéssel fogadtak minden új információt, egy-egy feliratnak a megfejtését. Hiszen nem mindig látszott jól a fényképeken, kiderült, hogy a leírásban nem betűhíven szerepel, és akkor ezeket megpróbáltuk helyre rakni. Harang feliratok kapcsán kibontakozó történetek, hogy miért van az írásnak egy része levésve, fölülírva, kiderült egy ilyen esetben, hogy hát itt egy ilyen családi tragédia is. Hát ugye, hogy mikor a lelkésszel megfejtettük, tulajdonképpen ilyen családi komédia is kibontakozott belőle. Tehát egész érdekes helytörténeti vonatkozású adatok. Na most volt, aki ezt nagyon-nagyon szerette, és tényleg örömmel kapcsolódott be ebbe a munkába. Egy érdekes történet, egyik templom karzatának az egyik felirata, az megörökíti a templom építését és javításának, különböző időkben történő javításának az évszámát, és az ennek a korondi templomról van szó, ennek a karzat feliratnak a jellemzője. Én a fényképek alapján jöttem erre rá, hogy ez mindig változik. Tehát valahányszor megújítják a templomot, akkor kiegészítik, vagy újraírják, újra festik a teljes táblát, és a történelem során egy adott javítás alkalmával úgy írták át, hogy bevittek egy helytelen adatot, ami a templom keletkezésére vonatkozott. Hát tulajdonképpen kitolták egy olyan 17. századi információval, ami nem volt valós, de pont ennek okán a templom keletkezésének a története másképpen alakult, mint ahogyan a valóságban ez történt, és a kutatómunka során jöttünk arra rá, hogy hát valójában az információ téves, azt az idők során írták át.
És így hagyományozódott.
És... Igen, és akkor most meg újra festették, most már a történelmi valóságnak, a hűségnek megfelelően.
Ez nagyon kedves.
Ezek ilyen érdekes dolgok. Hát ugye ez egy élő történelem, ez alakul. Ahogyan a kötet is alakult, ahogyan a kötet is kiegészült folyamatosan, tehát hogy az egyszerű szövegszerkesztés a stilisztikai egységesítéstől indultunk el, aztán meg rájöttünk arra, hogy hát jó lenne az adatokat is leellenőrizni, ez egy hatalmas munka volt, amikor tulajdonképpen az elérhető történeti anyagok alapján megpróbáltuk leellenőrizni, illetve kijavítani a tévesen közölt adatokat. Voltak ilyen érdekes dolgok, hogy nagy precizitással le volt írva a harang, a templom tornyában lakó harang latin nyelvű felirata, amiről aztán kiderült, hogy hát ez a harang már rég nem létezik, valamikor az első világégés idején.
Elvitték, hát beolvasztották,
és azóta egy romániai intődében készített harang csüng a toronyban, csak hogy mivel nehéz a hozzáférés, ezt az adatközlő nem vette észre, nem látta, én szerencsére felfedeztem, hogy azon a harangon az írás túl rövid, tehát nem lehet az, és akkor is sikerült utólag korrigálni ezek a hibákat, tehát ilyenek is voltak. Meg ugye a másik dolog, ami folyamatosan szembe jött, az, hogy ezek a templomfeliratok, templombútorzat feliratok, harangfeliratok nem betűhíven voltak leírva, hanem hát néha emlékezetből.
Eléggé hozzávetőlegesen.
Vagy mai helyesírás szabályai szerint, és akkor ezeket megpróbáltuk visszaállítani, és úgy közölni, ahogyan ott előfordulnak.
Meg hát volt latin, ugye,
volt
ahol
latin is.
Gál György tanár úr szaktudása segítette a helyes és pontos fordításban.
Végül pontosan ennek a javítási folyamatnak a részeként sikerült újra a lelkészekkel, a szerzőkkel felvenni a kapcsolatot és együttműködni abban, hogy ezeket az adatokat pontosítsuk. Tehát tényleg az volt, hogy ott, ahol például a harangokról nem készült elég jó felvétel, akkor a lelkész felment a harang mellé, és körbe fényképezte, vagy éppen videót készített a harangról. Tehát volt egy ilyen utólagos együttműködés is az alapszövegek szerzőivel, és volt, aki ezt nagyon lelkesen végezte, sőt a legtöbbjük tényleg szívesen segít, amikor már úgy látták, hogy ez hova alakul, amiért nagyon hálásak vagyunk.
Tavaly előtt olvastam, kicsit meglepődve, egy magyarországi minőségi folyóiratban, hogy
Az ottani egyházaknak a támogatottságát listázta, létszám és adomány mennyiség összevetésével, és kiderült, hogy például az ottani unitárisok nagyon adakozóak, és nagyon keményen támogatják az egyházukat. Én tudtam, hogy van fővárosi, meg Győrben vannak, de azt nem, hogy Pécset, meg további, tehát 12 pötty van ezen a térképen, hiszen térképek is segítik a tájékozódást ebben a kötetben. Ami szintén tanulságos, az az, hogy nem gondoltam volna, hogy a brassói gyülekezet például számbelileg ilyen nagyon-nagyon erős. Nekem úgy tűnt, hogy ott vannak, valószínű kell, hogy legyenek, de hogy több mint 1000 fős gyülekezettel kell számolni, ez meglepett. Vagy meglepett az, hogy, és hát tanulságos, de nagyon sok ilyen sztori van, vagy történet, hogy egy-egy templomnak a sorsa, például a Vadadi templom, hogy hányszor épült újra, vagy a komjátszegi, nem messze levő kis templom, hogy milyen tektonikus kalandokba keveredett, hogy állandóan csúszott, mindig kellett valamit pockolni rajta, és hogy tulajdonképpen ez egy folytonos kihívás volt a helyi gyülekezet számára. Tehát, hogy ezek mind olyan életszagú történetek, és rá lehet csodálkozni olyan dolgokra, hogy Szovátán hogy alakul meg ez a gyülekezet, ahol igazándiból nem tudtunk arról, hogy ott van egy unitárius tradíció, de valahogy olyan erős az a közösség, hogy kigyöngyözte a templomot és a hozzáépített papilakot. Tehát, hogy az adatok, a tárgyi tudás mögött nagyon sok minden van, amit így akár egy egyszerű kíváncsi ateistának is lekottázni az egy élmény.
Ugye a kötet szerkesztése kapcsán felmerült néhány másfajta dilemma is, mint amiket eddig elősoroltam. Az egyik például az, hogy hát vannak olyan gyülekezeteink, amelyek nagy múlttal és megmutatható, felmutatható történelmi örökséggel és épített örökséggel rendelkeznek. Gondoljunk például Kijénre, Sepsiszentgyörgy mellett, ahol már nincs gyülekezet, de ott van a gyönyörű
freskó.
Freskókkal. Ugyanez a helyzet mondjuk Magyar Szent Benedek esetében. Na most ezeket a templomokat, közösségeket be kellett, meg kellett mutatni. Gyönyörűek a felvételek.
Van nem létező templomról is egy fejezet, vagy egy kis bejegyzés, ugye az első tett a tó fenekére került templomnak. Van egy régi fotója, amikor még hát romosan ott a torony látszik, igen.
Hát igen, ugye egyházunkban azért a történelmi emlékezet ápolása az nagy fontossággal bír, és valahol ott van. Tehát a mentális térképünkön ott vannak ezek a helyek, még akkor is, hogyha már rég nem léteznek, vagy megürültek ezek a gyülekezetek az épületeiken, vagy a történeteiken keresztül visszasugároznak. Na most épp erre akarom felhívni a figyelmet, hogy ez esetben az azért elég nagy terjedelmet szántunk ezeknek a leírásoknak, bemutatásoknak, hiszen ott van a történelem, ott van a múlt. Ezzel szemben pedig ott vannak ezek az újonnan keletkezett gyülekezetek, mondjuk a 20. században, vagy a 19. század végén, amelyeknek elég rövid, most 450 éves táblatban mérve rövid a története. Nagyon keveset lehet elmondani róluk, az épített örökség is nyilván értelemszerűen kevésbé érdekes, legalábbis művészettörténeti szempontból, de hogy ezeket is valahogyan be kellett mutatni. Meg hát vannak az egészen kis, most szárnyaikat bontogató gyülekezetek, amelyeket néha hát tulajdonképpen egy-két mondatban néhány adattal kellett, hogy elintéznünk, ugyanis azért voltak terjedelmi korlátaink is, hogy ennek a kötetnek az egyik jellemzője az, hogy majdnem 2 kiló, tehát háton fekve este ágyban olvasni nem ajánljuk, mert problémát okozhat, hogyha az ember kiejti a kezéből.
Igen, ez ilyen hozzáülős kötet, tehát igen, hogy igen. Nem...
De ez korlátokat szabott, tehát, hogy lehetett volna még, és kellett volna még, én úgy érzem, hogy jó lett volna, hiszen annyi fotó állt a rendelkezésünkre, tényleg még többet megmutatni, de hát valahova be kellett férni, és volt egy ilyen racionális...
Viták voltak amúgy a szerkesztő bizottságban, hogy akkor például a fotók okán, hogy akkor ezt inkább, vagy azt, vagy melyik reprezentatívabb, vagy szóval ilyen típusú műhely dialógusok.
Igen, voltak viták, de hadd tegyek egy zárójelet, tehát a szövegszerkesztés, az adat kiegészítés munkájában Kovács Sándor, Andorko Júlia, aki az egyházi kiadványok szerkesztője, Gál György, irodalomtörténész voltak, akik a legtöbb segítséget nyújtották, közösen együtt dolgoztunk. A képek vonatkozásában pedig Furu Árpád, műemlékvédelmi szakember, egyházi építész, szeti tanácsadó, segített. Tulajdonképpen neki volt egy hatalmas tapasztalata, ilyen jellegű könyveket ő már adott ki. Ez volt az a terület, amelyhez én igazából annyira hozzá nem tudtam szólni, és akkor hát közösen válogattuk ezeket a fényképeket, és igen, voltak viták. Tehát voltak viták, hogy mit kell megmutatni, mit nem kell megmutatni. Ugye ezek is nagyon érdekes dolgok, hát itt az elmúlt 10 esztendőben rengeteg templom megújult. És akkor például
ezért kellett újra fotózni sok esetben.
Igen, tehát a megújult templomokat igyekeztünk az új képek alapján bemutatni, de nem mindig. Tehát, hogy volt olyan eset is, amikor úgy értékeltük, hogy a templomnak a művészettörténeti értékét, a templomnak a hangulatát inkább a régi állapot tükrözi jobban vissza, és akkor így került be egy olyan kép, ami nem a legújabb volt, hanem egy korábbi időpontban készült. Na, ez vitát képezett, átgondoltuk. Ugyanakkor, amit nagyon fontosnak tartottunk szem előtt tartani, ezt majd a kötetet lapozgató észre fogja venni, hogy nagyon kevés a madártávlatból készült kép. Van néhány olyan templom, amit nem nagyon lehet másként, a tér szűke miatt másképpen fényképezni, de ez nagyon kevés, ugyanis az volt az elvünk, hogy a templomainkat úgy mutatjuk meg, ahogyan a valóságban is látjuk.
Nincs túl sok szűrő és túl sok optikai csel benne.
Igyekeztünk ezt szem előtt tartani. Tehát, hogy a templomból az a kép jöjjön szembe, amivel találkozik a hívő vagy nem hívő, az odalátogató, és maga is ugyanezt látja a templom ajtóból, vagy éppen a templom előtt megállva. Tehát ez volt egy nagyon fontos szempont volt, és ezt próbáltuk következetesen megtartani. Nyilván van éppen, most látom, hogy a Székely Derzsi vártemplomról készült.
Miközben itt beszélgetünk, lehet, hogy be fog halszani, lapozgatás is történik, mert hogy itt úgy leltározzuk ezt a kötetet, hogy ízlelgetjük, meglapozzuk is.
Még ami a kötetnek egy fontos hozadéka az, hogy hát igyekeztünk minden fejezet elé, tehát a kötet szerkezetét tekintve az úgy néz ki, tehát az egyházi szervezet.
Magát a struktúrát követi,
a 6 erdélyi egyházkör és a magyarországi egyházkerület, és akkor minden ilyen fejezet kezdő kép után, ahol a következő oldalon felsoroljuk a gyülekezeteket, megjelenik egy térkép is. Tehát próbáltuk térben is elhelyezni.
Igen, és ez egy nagyon releváns, mert hogy színskálával mutatja azt, érzékelteti, hogy számbeliségében hogyan oszlik az illető térségben, hogyan oszlanak az unitáriusok. Na most ehhez kapcsolódva van az a kérdésem, hogy 2018-ban lezárul ez a listázás, tehát a felekezeti létszám alakulás idővonalas bemutatása. A térképek ugyan frissebbek, tehát ez mint egy behozza tulajdonképpen a legutóbbi népszámlálásnak is az adatait, illusztrálja, csak azért lehet, hogy szerencsésebb lett volna, ha szöveg szerint ott megjelenik mindenik közösségnél, ha megjelent volna az, hogy akkor a 2021-es számláláskor hány unitáriust találtak hivatalosan, nem egyházilag, ezúttal ugye a népszámlálók.
Ennek prózai gyakorlati okai vannak. Tudjuk, hogy a 2021-es népszámlálási adatokkal egyrészt problémáink vannak, hiszen körülbelül 1 millió személy esetében nem tudjuk a felekezeti hovatartozásnak az adatait. Ez az egyik. A másik az, hogy azért tartalmazza a 2011-es népszámlálási adatokat ott a település leírásnál a felekezetekre vonatkozóan, mert ez az utolsó alkalom, amikor még településre lebontva megvannak az adatok. A többi népszámlálás esetében már csak községre lebontva láthatjuk az adatokat, így nem tudtunk volna releváns adatokat közölni. Azzal próbáltam ezt áthidalni, hogy akkor az egyházközségi statisztikákból kivett adatokkal szemléltettem azt, hogy hogyan is állunk. Hát van egy unitárius vonatkozású népszámlálási összesítő is, az 1766-os birodalmi összeírástól elkezdve a 19. század közepétől, hát úgy kiemeltem néhány fontosabb időpontot, egészen tulajdonképpen a kommunizmus idejéig tartó, az a 41-es népszámlálás, illetve a 31-es adatok jelennek meg, 41-es nyilván csak ott, ahol
felmérték. Igen, a 41-esnél csak közbeszúrom, hogy ne felejtsem el, Bihar. Ott úgy jelenik meg, hogy 31-ben van 6 vagy 8 lélek, utána 113, 41-ben, és utána megint egy ilyen zuhanás a 10 alá. Ez mivel magyarázható? annyira frappáns volt, így néztem, hogy ez akkor nem elütés. Ez
nem elütés.
Itt Észak-Erdély benne van, mint igen, magyarázat.
Igen, tehát egyrészt ugye Észak-Erdély, tehát azok a gyülekezetek, amelyek Észak-Erdélyhez kerültek, ott megvannak ezek az adatok, de Bihar esetében ott meg az történik, hogy ott létrejön egy unitárius gyülekezet Biharban, Bihar településen, amiből aztán később kinő, létrejön Nagyváradon is egy gyülekezet, egy kisebb gyülekezet, azt annak a leányegyházközsége, ha jól emlékszem, végül a bihari az megszűnik, de ott van egy nagy létszámnövekedés, ez úgy történik, hogy egy más felekezetből térnek ki a közösség tagjai, és alapítják, meg hozzák létre az unitárius közösséget, azért az ugrásszerű növekedés, aztán sajnos ez a bihari közösség eltűnik a történelem útvesztőjében, még a nevében hordozza az egyházközség, Nagyvárad Bihar, ez a gyülekezetnek a neve, de hát valójában Biharon már sem ingatlanunk nincsen, és talán egy-két-három egyháztag létezik, de igazából most már a súlypont Nagyvárad.
Ez a kitérés, áttérés, ez megint érdekes, ugye csak egy adat villant be, most pontosan nem jegyeztem meg a település, de hogy volt olyan, hogy katolikusok nem engedték, hogy az unitáriusok ott temetkezzenek, és akkor a szomszédba kellett vinni, a szomszéd faluba temetni. Nyilván ez még annak idején, tehát ez nem egy újszerű történet, de hogy azért az ökuméniának voltak ilyen horsfelületei is időnként. De hogy az áttérésre visszatérve, Magyarországon több helyütt ez volt ugye észlelhető. Így alakultak meg az ottani, hát a fővárosi nem, meg gondolom a győri sem, de hogy így a kelet-magyarországi határmenti felekezetek egyike másika így jött létre.
A magyarországi unitarizmusnak a története, a mai Magyarország területére gondolok, az tulajdonképpen az is visszanyúlik a 16. századra. Baranyában volt több gyülekezetünk, ott Pécs környékén egy komoly unitáris misszió indult innen Erdélyből, és lelkészeket küldtek, és
most már csak Pécs maradt.
Képítették ott a gyülekezeteket, de hát azok hódoltság idején elsorvadtak, és hát aztán az ellenreformáció az tulajdonképpen teljesen megszüntette ezeket a gyülekezeteket. Tehát azok a gyülekezetek, amelyek ma Magyarország területén vannak, főként a kiegyezés után jöttek létre, ugye először Budapesten, ott jó lehetőséget biztosított a politikai változás, ugye rengeteg unitárius tisztviselő is felköltözött Budapestre, és akkor innen Kolozsvárról indult ki az a missziós meggondolás, megfontolás. Ferenc József, akkor még kolozsvári lelkész későbbi püspök ideje alatt, aminek az eredménye a mai Nagy Ignác utcai gyülekezetnek a létrehozása. Ott három gyülekezet van jelen pillanatban. Ugye a másiknak a története az pontosan a trianoni döntéshez köthető, amikor a menekült áradat elindul innen Erdélyből, és akkor például a Pesszentlőrinci gyülekezet ezekre a menekülőkre épülve jön létre, illetve a Hőgyes Endre utcában van az úgynevezett missziós ház, aminek ugyanez a célja tulajdonképpen, hogy ezeknek az Erdélyből elmenekült, Magyarországon letelepült unitáriusoknak a lelki gondozását megoldja. A kocsordi unitárius gyülekezet, vagy a füzes gyarmati, az pedig tulajdonképpen, sőt még a Hódmezővásárhely is, ott egy gyönyörű szép templom van, az ilyen felekezeti áttérés következménye.
Közben nézek Kocsordinak egy gyönyörű, hát olyan, mintha akár egy dán, egy skandináv benyomást keltő, ilyen rusztikus, nagyon szép torony.
Hát olyan Debrecen is.
Sapkával rendelkező, és ez a kazettás dolog, ez mennyezet, ez egy nyilván egy régebbi hagyományt felújító, de gondolom, hogy most újabban készült.
Nem, ez is az 30-as, 40-es években készült ezek
a mészkőire egy picit úgy hajaz, nem? Ugye? Hát ugye a hajlítása, meg a nem a motívumrendszer, csak az összbenyomása, hogy így nézi.
Igen, ember. Ezért mondtam, hogy egy kicsit olyan Debrecen is, tehát hogyha felületesen nézzük, akkor Debreceni László által átalakított, felújított templomok juthatnak eszünkben, gondolok itt például a Tordatúri reformátusra, vagy a mészkői unitárius templomra, ott lehet látni a keze munkáját. Hát igen.
Itt van ez a Hódmezővásárhely is nagyon, nagyon karcsú, tehát szépen beleilleszkedik a környezetébe.
Itt volt egy helyi mágnás, akinek tulajdonképpen az alapítványa és a hozzájárulása segítette a gyülekezetet. Nagyon komoly támogatója volt az unitarizmusnak.
Térjünk vissza, nem Erdélybe, hanem az egyház
Ra úgy amblok, mert hogy tulajdonképpen itt megtörtént a Magyarország és az erdélyi részek egyesítése, tehát lényegében, ha azt nézzük, akkor a térségbeli magyar egyházak közül az egyedüli, amelyik meglépte vagy meghaladta a Trianont ilyen szempontból, mert hogy újra egyesült. Akkor, amikor egy ilyen összegzésre készül az egyház, akkor egy tovább gondolható projekt részeként néz erre, vagy úgy, ahogy az előszóból is kiderül, ennek előtörténete is van, többszöri nekirugaszkodás, és nincs igazán ilyenszerű finalitása, hogy egy kötetben vagy egy helyre összegyűjtve. Tehát akkor tekintsünk úgy erre, mint egy lezárásra, ugye a beszélgetés elején volt erre utalás, ennek a folyamatnak, a unitarizmus 450 éve körül kialakult erőfeszítések folyamatának, vagy ez tulajdonképpen egy stádium, ami nem csak, hogy tovább gondolható, de tovább gondolandó is. Tehát kihívás, meghívás, ha akarom, provokáció a 15-20 év múlva szintén összegző, ándunggal jelentkező egyházfiaknak.
Hát Isten őrizzen, hogy ez egy lezárt, végleges munka legyen. Több szempontból is, egyrészt bizonyára még vannak olyan részek, amelyek javításra szorulnak, tovább gondolásra szorulnak. Másfelől ugye elgondolom azt, hogy most egy könyvben megírtuk az unitárius egyház gyülekezeteinek rövid történetét, bemutattuk az értékeinket, itt van egy kötetben összefoglalva, feltesszük a polcra, és aztán majd ünnepekkor elővesszük. Ez nem egy járható út, ezek élő gyülekezetek itt. A történet az folyik tovább, folytatódik tovább.
Van egy szomorú mellékzöngéje a statisztikákat, ahogy nézem. Nem csak az, hogy tételesen megjelenik, hogy hány szorvány van, és azért itt vannak, tehát a leány egyházak is arról szólnak, hogy ott tiszteletes, vagy lelkésznő beszolgál, átmegy két hetente, vagy megegyezett ritmus szerint, de hogy ugye azt néztem, hogy 37 leány gyülekezet, 21 szorvány, 6 társ gyülekezet. Fogynak el, tűnnek el, maradnak az épített örökség nyomai, lenyomatai. Ezzel számolnunk kell, tehát a nagy számok, vagy a nagy összesített adatok szintjén is ugye érződik a most népszámlálásnak a mindenféle hiányosságait belekalkulálva, hogy eltekintve tőlük, azért van egy fogyás. A kisegyház fogyása lehet, hogy tragikusabb, vagy elgondolkodtatóbb, hogy finomabban fogalmaznak, mint egy, maradjunk csak Erdélyben, egy református vagy egy katolikus közegben történt demográfiai lejtmenet.
Tulajdonképpen akkor a kérdés én félreértelmeztem, mert én a kötet utóéletére gondoltam, és azt próbáltam kifejezni.
De persze, az is, de hogy ez...
De mondom, akkor válaszolok arra is, mert tulajdonképpen két síkon kell ezt megfogalmazni, tehát van egy a kötetnek az utóélete, tehát azért fogalmaztam azt, hogy kár lenne csak úgy felrakni a polcra, és akkor ezzel befejeztük, és tovább nem foglalkozunk vele, csak néha elővesszük és megnézzük, mert ez nem egy lezárt történet, és éppen ezért törekedtünk arra is, hogyha majd az olvasó hátralapoz, akkor látja, hogy minden egyházközség mellé rendeltünk forrásirodalmat,
bibliográfiát. Igen, ez nagyon fontos, igen, így van.
Tulajdonképpen azonosítottuk, vagy kijegyzeteltük azokat a forrásokat, amelyek a szövegekben is előfordultak, ugye vannak egyházközségi primér források, de vannak szekundér források, azaz szakemberek által megírt leírások, hiszen azért igaz, hogy 1910-ben elkezdődött ez a folyamat az egyházközségek monográfiának a megírásával, és az végül nem tudott kiteljesedni. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy most teljesedett ki ezzel a kötettel, de közben még voltak próbálkozások.
60-as években állami, úgymond megrendelésre egy román-magyar változat.
Igen, amit a templomokba oda a bejárathoz kitettek, de ezen kívül a különböző történeti jellegű kiadványokban, többek közt például a Keresztény Magvetőben is több egyházközségi történet leírása jelent meg az idők során, valamilyen évforduló kapcsán, vagy ott volt mondjuk, ha volt pipei lelkész Adorjáni Rudolf Károly, aki jegyzőkönyveket közölt, vizitációs protokollumoknak az anyagait közölt, ahonnan megint lehetett inspirálódni, vagy éppen Molnár István a Székely Keresztúr környéki, mondjam úgy, hogy Hargita megyei gyülekezetekről írt elég sokat, úgyhogy ezeket mind fel lehetett használni, meg természetesen voltak a különféle szakemberek, akik érintőlegesen vagy célzottan írtak az unitárius gyülekezetekről. Tehát, hogy ezek mind úgy beépültek ebbe a könyvbe, de hogy itt még nincs vége. ahogyan a templomok művészettörténeti leírásánál is előjött, ugye felújultak a templomok. A templomok felújítása, hál' Istennek, újabban úgy történik, hogy kell régészeti kutatás, el kell végezni művészettörténeti tanulmányokat, amik hoznak felszínre új ismereteket. Tehát egyrészt ezt még tovább lehet bővíteni, ezt a Furu Árpád, amit lehetett, igyekezett beépíteni a szakemberekkel konzultálva ebbe a kötetbe, de hogy ez tovább fejleszhető, és akkor ennek a részét képezi ez a bibliográfia. Tehát, hogyha valaki neki akar állni az egyházközsége monográfiáját megírni, akkor ott van.
Van egy néhány támpont, igen.
Vannak támpontok. Nyilván nem teljes, nem lehet teljes. Igyekeztem ezeket minél
tehát
jobban
összeszedni. A relevánsabbak azért ott vannak.
De hogy ez még tovább fejleszhető, tehát ez az egyik része. A jövőre vonatkozóan, tehát hogy tovább kell ezt gondolni. Meg hát nyilván ott vannak a fényképek, ott vannak a mindenféle adat, ami továbbra is felhasználható, ami az egyház életének a jövőbeni lehetőségeit illeti, kicsit visszatérve ide az előfelvetett népszámlálási adatokra, illetve a statisztikákra, hát közelítsen meg optimistán a dolgot. Ha megnézzük a mostani népszámlálási adatainkat, 2021-est, vagy éppen az egyházközségi nyilvántartásokat, és megnézzük az 1766-os összeírást, akkor ahhoz képest jobban állunk, többen vagyunk. Nyilván tudom, hogy voltak másfajta demográfiai folyamatok, és az arányok természetesen teljesen másak, mint amikor mondjuk a 16. században vagy 17. században mérték fel a jelenlétünket. Hát ez egy valóság, amivel szembe kell nézni. Egyébként az, hogy szórvány valami, az sok mindent jelent. Jelentheti azt is, hogy hát valamikor egy nagyobb közösség volt és meggyengült, de jelentheti azt is, hogy egy tömb unitárius közösség perifériájára költözött valaki, tehát a szomszéd faluba, amely római katolikus vagy református, vagy éppen luteránus, és akkor oda átköltözik néhány család. Ott van például Kaca, Homorod János falva mellett. Kaca az nem egy hagyományosan unitárius közösség. Homorod János falváról költöztek munkahely lehetőség miatt, vagy éppen kőhalom az unitáriusok, és úgy alakult ki egy leányegyházközség, vagy éppen egy szórvány. Tehát, hogy vannak ilyenek is, hogy ez tulajdonképpen nem egy negatív folyamat. Ez egy olyan állapot, amikor valaki elköltözik a tömb közösségből, az otthont adó közösségéből, és fontosnak tartja, hogy az unitárius hitét gyakorolhassa, és akkor valamelyik gyülekezetnek a lelkésze felvállalja a lelkipásztori gondozását ezeknek az úgynevezett szórványban levő híveknek. Tehát az egyházi definíció eltér a, mondjam úgy, hogy a
klasszikus demográfiai,
igen, a szórvány szociológiai meghatározásától erre hívnám fel a hangsúlyt, tehát, hogy itt ezzel is kellett játszani a kötet szerkesztése során, hogy akkor valahogy ezeket a fogalmakat tisztázzuk. Ott van is egy leírás éppen a kötet elején, ahol az egyház szervezetét bemutatjuk és leírjuk, hogy hát ez hogyan is néz ki, hogyan kell érteni, mi az, hogy leány, mi az, hogy anya egyházközség, mitől társ egyházközség valami. És miközben ugye próbáltuk az egyházi rendszer, mert egyházi szervezeti formát követni, azért ott van, mondjak egy példát, Zsírvölgyi Unitárius Társ Egyházközség. Na hát, ezt most így hívják. De valójában ez azt jelenti, ezelőtt mondjuk 5 évvel azt jelentette volna, hogy Lupényi Unitárius Egyházközség, és Petrozsényi Unitárius Egyházközség. Na most akkor, amikor ezeket a gyülekezeteket leírtuk, akkor nem a Zsírvölgyi Unitárius Társ Egyházközségként írtuk le, bár a címtárban úgy szerepel, hanem Lupényi unitáriusok, a Petrozsényi unitáriusok, a Vulkániak, a Petrillaiak, tehát ezek a közösségek így jelennek meg, hiszen ezeknek a közösségeknek még akkor is, hogyha egyház szervezetileg
egy entitást képeznek, megvan a saját lokális tudatuk.
Igen, megvan az identitásuk, tehát hogy a valóságban ezeket úgy nem lehet összemosni, nyilván van egy egyház szervezeti logika, van egy racionalitás, ami alapján ezeket próbáljuk pasztorálni, de hogy valójában mindegyiknek megvan a maga identitása is. Épp ez volt a nagyon nehéz ebben a kötetben, hogy hát vannak egészen kis közösségek, nagyon erős identitással, és ha most a történelmi léptékeket nézzük, akkor ez nehéz volt arányosan bemutatni, mert egy 450 éves gyülekezet, aminek tényleg, ahogy mondtam, nagyon komoly épített öröksége van, és megmutatható, vannak történelmi érdekességek, hagyományok, amelyeket beemeltünk ezekbe a szövegekbe, nagyon nehezen tehető egymás mellé egy ilyen új gyülekezettel, még akkor is.
Habban van dinamika, van fejlődési perspektíva.
Csak hogy még egyelőre kevés van, amit meg lehetne mutatni. És akkor ez ilyen dilemma elé állított, hogy hogyan is lehetne, és hát lehet, hogy
súlyozni kellett.
Súlyozni kellett mindenképpen. Éppen ezért tekintettünk el attól is, hogy valakiknek a nevét kiemeljük. Mert például...
Tehát a település jelentős szülöttei megjelennek, mint kultúrtörténeti adalék.
Igen, de például, hogy egy gyülekezetnél, ugye érdekes, ott van az unitáriusoknál, leírjuk, hogy hát körülbelül a reformáció idején alakult, és hogy írott adatunk van, hogy 1596-ban vagy 97-ben már unitárius lelkésze volt a gyülekezetnek. Tudjuk ezeknek a lelkészeknek a nevét, de nem írtuk le. Nem írtuk le, mert akkor, tehát kit emelsz ki? Tehát egy 4,5 évszázados történetben kit emelsz ki? Tehát ott vannak azok a névtelen személyek, akik hát névtelenek, mert nem tudunk róluk, de hát nyilván talán a gyülekezeti történetekben ott vannak, de hogy hozzájárultak ahhoz, hogy ezek a gyülekezetek, ezek a templomok létezhetnek, de hogy most hogy tudod megítélni 450 év távlatából, hogy kinek mekkora volt a súlya? Úgyhogy törekedtünk arra, hogy egyrészt az újaknál tudjuk, mert ott tisztas világos azt is, hogy ki alapította a gyülekezetet, melyik lelkész hozta létre, vagy melyik gondnok, vagy világi személy játszott nagyon nagy szerepet ennek a közösségnek a létrejöttében, de hogy akkor hogy tudjuk ezt súlyozni? Tehát ezek dilemmák voltak, és hát, hogyha már a kötet tovább gondolásáról lenne, van szó, akkor lehet, hogy például a közeljövőben érdemes lenne ezekre az új gyülekezetekre is egy ilyen logikából ránézni, tehát nem intézményes, nem
a folyamatról szóljon.
Igen, hanem arról, hogy itt van egy vibráló, egy életszerű működés és egy nagyon, nagyon erős közösség. Tehát, hogy vannak ilyenek is, ezek dilemmák, amiket jól, rosszul igyekeztünk valahogyan megoldani.
Volt még egy dilemma, és ezen kimondtam személyes kételj, hogy Bálint Robert Zoltán közben védi a doktoriát, és főszerkeszti a kötetet. Ez gyakorlatilag hogy történt, hogy a nap egyik szakaszában volt a kötettel való foglalkozás, aztán átült a másik íróasztalhoz, ott meg dolgozott a disszertáción, vagy ketté vált a hét, és akkor volt egy a dolgozatnak, volt egy a kötetnek szánt szakasz. Mi a titka, a receptje ennek a kétfrontos működésnek?
Nem mondom el a receptet, mert nem követendő, de hát alapvetően ez úgy működött, hogy hatalmas az anyag, és akkor egy darabig tudsz haladni vele, de 3-4 nap után elképesztően elfáradsz. A több órát ülni a számítógép előtt, képernyő előtt, elfáradsz, és akkor leteszed. Kell pihenni. Tehát ez egy olyan jellegű kiadvány, amit kell hagyni, hogy pihenjen a szerkesztés folyamatában. Úgyhogy hát tulajdonképpen kicsit úgy történt.
A pihenések időszaka az volt a disszertációnak szánt idő?
Nagyjából. Nyilván egyéb dolgokkal is foglalkoztam, tehát lelkész is volt.
Igen, azért még mészkő is ott van.
Egy adott pillanatban, amikor ezt a kötetet szerkesztettük, sőt, talán ez volt a legintenzívebb időszak, mert aztán később belépett Furu Árpád, amikor hát ilyen közös, jól meghatározott időkben végeztük ezt a munkát. Hát akkor nem csak, hogy volt egy anya egyházközségem, hanem közben még 3 gyülekezetbe szolgáltam be ezen kívül, tehát ott azért...
Csegezbe is ki kellett érni.
Tordatúr és Komjáceg, az egy nagyon intenzív időszak volt ilyen szempontból. Na, például akkor a doktorimmal nagyon nem tudtam foglalkozni, de aztán utána csak megrettek azok az időszakok, amikor rá tudtam hangolódni. Hát ideális esetben, de hát soha nem ideális a helyzet, ezt úgy külön kell választani, az úgy jó. Azért mondom, hogy nem tudom receptként elmondani az egészet, mert nem követendő példa, úgy érzem.
De hát ez a kötet szerkesztés, ez mindenképpen reméljük, hogy ragályos lesz, ötleteket ad, vagy más metszetben bemutatni ugyanazt, vagy úgy, ahogy utaltam rá, egy adott pillanatban, mikor már eléggé sok új információ jelenik meg az unitárius egyházról 15-20-25 év múlva, és akkor hát nem mondanám, hogy egy bővített, javított kiadás, de egy újat ennek példájára. És talán jelezve azt is, hogy tényleg nem volt hiába való ez a hosszú, legalább 8 éves erőfeszítés.
Igen, hát azt remélem az utóéletével kapcsolatosan, itt a lelkészekről, a munkájukról beszéltünk, de és arról is, hogy majd úgy utólag kézbe fogják és lapozgatják, de hát azt remélem, hogy, és azt reméljük, és ez is volt a cél, hogy a gyülekezetek közössége, a tagok, az unitáriusok, de nyilván nem csak az unitáriusok kézbe fogják, jobban megismerjék általuk a helyi közösségüket, hiszen azért nem feltétlenül magától értetődő az, hogy adott közösségben, gyülekezetben élő unitárius hívő ilyen részletesen.
Helyi vagy akár a szomszéd, tehát Sinfalvára rácsodálkozni Szent Mihályiként, vagy ha arrébb megyünk, akkor a Homorod mentiek is lehet, hogy nagyon jól tudják, hogy hol van a templom, ha bemennek a településre, merre kell fordulni, de nem biztos, hogy tudják, hogy éppen milyen klenódiumok vannak ott a gyülekezet tulajdonában, vagy a portikusban, milyen felirat utal például egy nagyon fontos helytörténeti eseményre.
Pontosan. Éppen a feleségemmel beszéltük a tegnap, hogy most már ezt a könyvet úgy is lehet használni, mint egy ilyen útikönyv, és milyen jó ötlet lenne nyáron vagy évközben egy ilyen unitárius útvonalat bejárni. Ugye ezek az egyházkörök ilyen tömszerűen rendeződnek, szerveződnek, tehát tulajdonképpen
adja magát alatt, egy csillagtúra akár.
Mondjuk egy aranyosszék, az épp nem a mi esetünkben, mert azt nagyjából ismerjük, de egy nyárádmente, egy nyikómente, egy gagymente. Bejárni, megnézni ezeket az érdekességeket, szóba állni a helyiekkel, és ezt nyilván nem mi magunkra vetítettük ki, de hát tulajdonképpen ez majd arra is szolgálhat, hogy aki akár unitáriusként, vagy nem unitáriusként jobban meg szeretné ismerni ezeket a közösségeket, akkor veszi ezt a kötetet, viszi magával, elmegy, meglátogatja, megnézi, feltérképezi, és talán még visszajelzések is lesznek ebből. Tehát, hogy ennek mindenképpen az lenne a célja ennek a kötetnek, hogy ezek a gondolatok, ezek az adatok, ezek az érzések, a képeken keresztül visszaköszönő életérzések tovább folytatódjanak és megnyilvánuljanak azoknak az életében, akik fontosnak tartanak egy ilyen lehetőséget kiaknázni. Úgyhogy szeretettel ajánlom azoknak is, akik kirándulni és tanulni szeretnének.
Egy könyv látvány is nem csak információ halmaz, nem csak textus. Ilyen értelemben fontos volt az, hogy grafikailag hogyan néz ez ki. Igen, csak mutatós. Arra igyekeztek a szerkesztők és a könyvtervezők, hogy ne üssenek át ezek a színes fotók a túlsó oldalra, tehát eléggé vastag lapokon jelennek meg az információk. Volt itt szerepe azért nyomdászoknak, és kötetbe szerkesztő, vagy kötetben gondolkodó tipográfusoknak, illetve a kiadó szakembereinek.
Igen, a kötet az Idea Plus gondozásában készült Kolozsváron. Könce Jelemér, Fazakas Botond nagyszerű munkát végeztek, illetve a képek feldolgozását a Szent Ezágonnak köszönjük. A kötetnek a kivitelezése az Idea nyomdában valósult meg, és hát Nagy Péter igazgató türelmesen és nagyon-nagyon pozitív hozzáállással követte végig ezt a folyamatot. Nagyon hálásak vagyunk, hogy sikerült ilyen minőségben kihozni ezt a kötetet. Még megemlíteném, bár nem képszerkesztő, nem képfeldolgozó, vagy éppen a koncepció műszaki szerkesztés részét képezte, de Veres Ilkát, aki a térképeket elkészítette, ez is egy hosszú ide, oda-ide szóló pingpongozás volt, és nagyon hálás vagyok, hogy vizuálisan is
vette lehetett, a labdát.
Meg lehetett jelenteni. Igen, igen. Úgyhogy ezek mind-mind hozzájárultak, ezeknek a személyeknek a munkája hozzájárult, hogy ez megvalósulhatott. És tényleg az is valóság, hogy tulajdonképpen egy támogató közegben sikerült az utóbbi időben dolgozni olyan értelemben, hogy volt biztatás, megfelelő biztatás egyháziak részéről is, család részéről is, ez nagyon fontos, és így sikerült megvalósítani ezt a munkát. Mindenkinek köszönjük szépen.
Bálint Robert Zoltán, a kötet főszerkesztője, a mészkői unitárius lelkész volt a mai tetőteraszon. Az Egyisten tiszteletére a 450 éves unitárius egyház gyülekezetei című igencsak impozáns kiadvány volt a mai téma. Tiszteletes úr, köszönöm, és jó munkálkodást kint Mészkön, vagy bárhol, ahova szólítja majd a szolgálat. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.